hála adom Isten tiszteletünk kezdete, hogy énekeljük fennállva református indítunkat, 90. Zsoltár első versét. Te benned bízunk elejétől fogva. Folytassuk ünnepi hálát Isten tiszteletünket, helyünkön maradva énekeljük 162. dicséret első három versét. Nagy tiszteletű bányai Laci bácsi, mi most emlékezünk közöttünk, de majd ő üdvözletét is átadjuk. Ő hívhatja a figyelmetlenet, hogy ezt is énekeltük ezt az éneket 20 évvel ezelőtt, de így ezzel örömmel és hálával énekeljük 162. dicséret első három versét.
Amit
te ígéd az, ami a mi ismeretségünknek, a mi testvériségünknek, a mi barátságunknak is a szerzője. Hiszen, hogyha te ígéd nem ért volna el bennünket, akkor nem is ismernénk egymást. Talán még ezt a gyönyörű templomot sem. Nem tudnánk, hogy mit jelent az Isten tiszteletre hívó barangszót. Nem értenénk, Urunk, amikor dicséreteket vagy hála énekeket énekünk neked az ismeretlen Istennek. De köszönjük, hogy a te ígéd Jézus Krisztusban elért bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a hajlék mindenestől, harangokkal, templomtoronyon, órával, templomtérrel, mindenestől a hitnek hajléka, az imádság háza lehet. Mi már 20 éve. Urunk, ha te megtartó kegyelmet nem lett volna velünk, mi lenne ezzel a gyülekezettel? Urunk, bele sem merünk gondolni, és köszönjük, hogy te vezetsz bennünket napról napra, és kérjük, hogy ezután is te fog Jézus, ami kezünket, te vezess minden vasárnap, minden Isten tiszteleten és alkalmon ebben a templomban és ennek helységeiben, és kedvezess bennünket, Urunk, otthon is, amikor a te ígédet olvassuk és imádkozunk. Urunk, hálát tett a mi szívünk, áld meg ezt a közösséget, áld meg te hajléknak látogatóit, hogy lehessen vigasztalás helye a gyászolóknak, lehessen az útmutatás helye a keresőknek, a hitre jutás helye a szomjazóknak, hogy a te evangéliumot hirdethessék, mindaddig, ahogy olvastuk is, amíg te vissza nem érsz, és el fogsz majd megítélni mindenkinek. Urunk, dicsérünk, áldunk és magasztalunk, bocsáss meg bűneinket, könyörülj rajtunk, hogy nem ronthass el semmi a megmentésünket. Kérjük tőled az alkalmasságunkat, a szolgálathoz, elérjük más embereket is, a te evangéliumoddal, akik még nem jártak itt, vagy csak egyszer-egyszer jöttek. És kérjük téged, hogy te hirdetes közöttünk a te drága ígédet, hogy mindenki személyesen kapjon üzenetet, légy az ige hirdetővel. Imádkozunk érte, hogy adassék neki a lélek, amikor szólja a te ígédet. Jelenjen közöttünk, Urunk, töltsd be bennünket örömmel, hálaadó ünnepléssel. Jézusért kérünk, Atyán, hallgass meg bennünket. Könyörülj rajtunk. Amen. Most újra hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Angol száz kórusmű következő adventi reménység, de ez az advent nem a karácsonyra szól, hanem Jézus második vissza. az Urat, hogy Krisztus szeretetre egységben tart bennünket, így énekeljük Isten igényének a hallgatására készülve a 162. dicséret 7. versét fennállva, és hirdetjük, hogy most közös gyermekfelügyelet van, ha vannak még gyermekek közöttünk, akkor szeretettel várják őket a játszótéren. Istenre figyelő szívvel énekeljük a 162. dicséret.
Gyülekezet, kedves testvéreim! Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném most közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 4. rész első verszakában a következőképpen. Úgy tekintse minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, nagyon köszönöm ezt a meghívást nagy tiszteleti úrnak, hogy ezen a szép vasárnap délelőtti Isten tiszteleten együtt osztozhatom a gyülekezet örömében, és együtt adhatunk hálát azért, hogy 20 évvel ezelőtt befejeződött a torony, felszentelésre került a harang, és elhelyezésre került a toronyóra is. Hadd kezdjem azzal, drága testvéreim, hogy nekem a templom tornyokkal különleges kapcsolatom van. Tudni való, hogy én lelkész gyerek vagyok, sokan tudják itt szerintem a gyülekezetből is, úgyhogy én egészen kora ifjúságomtól kezdve a templom toronnyal valahogy különleges kapcsolatba kerültem, mert az öcsémmel Attilával, amikor már akkorák voltunk, fölmásztunk mindig a templom toronyba, egészen a harangok fölé. Ez Magyaralmáson történt egyébként. És valahogy úgy vagyok vele, hogy ha ma is elmegyek a 81-es úton, itt Fehérvárról mondjuk Mórfele, és aztán ugye Kisbér és úgy Pápa, akkor óhatatlanul is, amikor odaérek Magyaralmáshoz, a 81-es úton, akkor jobbra tekintek, és keresem a templom tornyát. Aztán ugyanúgy balra tekintek, mert az édesapám ott is volt lelkipásztor, és keresem a csurgói templomnak a tornyát. És valahogy úgy alakult az életem, hogy amikor megyünk különböző helyekre Dunántúlon, falukba, és elmegyünk ott Isten tiszteletre, akkor a legtöbbször, ahogy beérek a faluba, nem a GPS kapcsolom be, dehogy is, keresem a templom tornyot. Eszerint tájékozódom. És rájöttem, hogy mennyire fontos dolog az, amikor messziről látszik egy torony, és az ember azonosulni tud vele. Mert akkor rögtön azt tudjuk mondani, hogy kérem szépen, az az épület, amelynek a tornya messziről látszik, az az én épületem, az az én templomom. Hogyan is tekintsünk tehát a toronyra, hogyan is tekintsünk tehát a templomra? Ez a kérdés most is, erre kapunk választ az imént felolvasott ígéből, amelyben az apostol azt mondja nekünk, hogy úgy tekintsen minden ember ránk, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak a sáfáraira. Meg kell mondjam, drága testvéreim, hogy engem ez az utóbbi kifejezés fogott meg, hogy úgy tekintsen ránk minden ember, mint Isten titkainak a sáfáraira. Ugye, azt tudjuk mi az, hogy sáfár. Régi ez szó, de azért ismerjük. A sáfár az, aki valakinek a tulajdonára vigyáz, mondjuk jószágigazgató. Tudjuk azt, hogy az egyház szolgái Istennek a sáfárai. Mindenki, aki az egyházhoz tartozik, egyháztagok, presbiterek, tisztségviselők, lelkipásztorok, mi mindnyájan sáfárak vagyunk, mert hiszen kaptunk valamit Istentől, amelyre vigyáznunk kell. De vajon mit jelent az, hogy Isten titkainak a sáfárai? Láttam már olyan filmet, biztos, hogy kedves testvéreim is láttak már ilyen filmet, vagy feltételezhető, amikor valaki valamilyen titok után kutatott, valami kincset keresett, és az el volt rejtve valamilyen templomba. Igaz? Ismerünk ilyen filmeket, hogy a templom mélye valami titkot rejtett. Vajon miről lehet itt szó? Miféle titokról lehet itt szó? Valamit rejtegetünk? Ennek a titoknak vagyunk a sáfárai? Drága testvéreim, szó nincs ilyesmiről. A titok nagyon egyszerű. A titok az, hogy az Úr Jézus Krisztusban Isten kijelentette magát, és közel jött hozzánk. A titok az, hogy az Úr Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. A titok az, hogy az Úr Jézus Krisztusban megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Ez a titok. Szeretnék felolvasni a Máté evangéliuma 11. részéből egy mondatot, amelyet Jézus mond. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Mi tehát a titok? Miről beszél itt az apostol? Egész egyszerűen arról, hogy az Úr Jézus Krisztusban Isten kijelentette magát. Pont. Azért mondtam ezt, hogy pont, mégpedig radikálisan, egyértelműen, mert ezzel azt akartam elmondani, amit a Biblia egyértelműen üzen, hogy egyedül és kizárólag csak Jézus Krisztusban jelent meg az Isten. Nincs más kijelentés, nincs más üdvözítő, nincs más Isten, csak az, akit a Jézus Krisztus által megismertünk. Isten kijelentette magát a Jézus Krisztusban. Miért? Ahogy Jézus maga mondja, igen, atyám, mert így láttad jónak. Így láttad jónak. Drága testvéreim, van olyan tudás, amelyet az ember nem tud magától megszerezni. Van olyan tudás, amelyet nem a mi gondolkodásunk által szerzünk meg. Van olyan tudás, amelyet mi magunktól soha nem érhetünk el. Az egyház ennek a tudásnak a birtokosa, de nem azért, mert mi magunktól rájöttünk, hanem azért, mert az Úristen ezt kijelentette nekünk. Miért mondom ezt el? Azért, drága testvéreim, mert a mi 20.-21. századunkban van egy mítosz. Ez a mítosz pedig úgy hangzik, hogy a tudás az, amit bizonyítani lehet. Magyarán csak annyi tudható, amennyi bizonyítható. Magyarán mi tudható? Semmi sem. Hiszen épp a komoly természettudósok mondják meg azt, hogy ebből a valóságból, a valóság teljességéből alig-alig ismerünk valamit. De mégis mindent tudhatunk, mert Isten kijelentette magát. És ehhez a tudáshoz nem is juthatunk el, csak, mit mond az ige, a lélek által. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Drága testvéreim, ez a titok. Nem arról van tehát szó, hogy valamit is rejtegetnünk kellene, mint valamiféle titkot. Nem arról van szó, hogy egy olyan titoknak legyünk a sáfárai, amit nem akarunk hírül adni, mert rejteni kell, hanem arról van szó, hogy erről a titokról kell nekünk beszélni. Ezt a titkot kell nekünk hirdetni, hogy az Úr Jézus Krisztusban megjelent közöttünk az Isten. Nincs más titok és nincs más üzenet. Tudják, a mai keresztény ember szerte a világon meg van riadva attól, hogy üresednek a templomok, és aztán mindenféléket ki akarnak találni, hogy az embereket bevonzzák a templomba. És akkor mindenféle missziói dolgokat kitalálnak, hogy mit kellene tenni az emberekkel, hogy begyűjjenek. Én voltam már Amerikában olyan templomnál, ahol istentisztelet után rendszeresen bingót játszottak. Ilyen a szerencsejáték. Jöttek a népek. Meg mindenféle praktikát ki tudnak találni egyesek, hogy úgymond az egyház népszerű legyen, jöjjenek az emberek. Tévút. Nincs más dolgunk, drága testvéreim, csak erről a titokról bizonyságot tenni. Nincs más dolgunk, drága testvéreim, csak erről a titokról tanúságot tenni. Ma van egy hihetetlen hiedelem, úgy hívják, hogy tetszésindex. Tudják, mi a tetszésindex? A tetszésindex az, hogy az az igaz, ami sokaknak tetszik. Nézni kell a tévéműsorokat, nézni kell a Facebookot, lájkolásokat. Ha már valaki valamit sokat lájkolt, abban már biztos van valami. De a mi számunkra az egyetlen feladat az Úr Isten ránk bízott titkának a hirdetése. Meg vagyok győződve arról, hogy minden templom és minden templomtorony és minden harangszó ezt kell, hogy üzenje. Hogy itt olyan emberek élnek, akik az Isten titkán sáfárkodnak, magyarán azon az egyetlen üzeneten, hogy az Úr Jézus Krisztus a világ egyetlen megváltója, rajta kívül nincs más. Mi is tehát a feladat? Hát hűségesnek lenni a titokhoz. Hűséges sáfárnak lenni. Hirdetni az evangéliumot. Én azt gondolom, drága testvéreim, hogy ma hitvallásos időket élünk. Hát nézzünk körül ebben a világban, nézzünk körül Európában, és azt kell mondjam, hogy ki kell állnunk a kereszténységünk mellett. Nem lehet bujdokolni. Ki kell állni, akár úgy is, hogy a keresztényeknek el kell menni abba a templomba. Hiába van a torony, ha a templom üres. És nyilvánvalóan ez mindenkinek szól. Micsoda kereszténység az, hogy ott állnak a templomok, templomtornyok, a templomok meg üresek. Ki kell állni. És ez szól ebben a hitvallásos időben mindenkinek, mindnyájunknak, hűségesnek lenni a kijelentett titokhoz, az Úr Jézus Krisztusban megjelent egyetlen igazsághoz. Nincs más igazság. Elmondok egy történetet. Ez egy ilyen kis tantörténet. Egyszer megkérdezték a János bácsit, hogy János bácsi maga miért járt templomba. Maga már annyira öreg, se nem lát, se nem hal, menni se tud már jó formán. Hát minek jár maga templomba? Azt mondja János bácsi, tudod fiam, én azért járok a templomba, hogy lássák az emberek, hogy hol állok. Ki kell állni, hűségesnek kell maradni, bizonyságot kell tenni az egyetlen titokról, az Úr Jézus Krisztusban köztünk megjelent Istenről, aki adta magát mi érettünk. Ezt kell hirdesse minden templomtorony, ezt kell hirdesse minden templom, de legfőképpen azok, akik annak a templomnak a birtokosai és tulajdonosai. Megköszönjük a Budai úti gyülekezet tagjainak a hűségét, a kitartását, a szorgalmát, megköszönjük minden egyes egyháztagnak, aki eljön minden vasárnap ide ebbe a templomba, és tanúságot tesz az ő hitéről. Isten áldja meg ezt a gyülekezetet, lelki pásztorával együtt, hogy bizonyságot tudjanak tenni az egyetlen titokról, az Úr Jézus Krisztusról, és így legyenek jó sáfárai továbbra is ennek a ránk bízott egyetlen titoknak, az evangéliumnak. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljuk az ígére a 264. dicséret első verszakával, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you.
mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy Jézus, te neved nekünk oly csodálatos. Urunk, köszönjük, hogy valóban templomban, és ez a templom hirdetheti, hogy a benne lévők hol állnak. Köszönjük, Urunk, hogy megerősített bennünket a tanúságtétel, hogy nincs más alap, amit vethet az ember, mint Jézus Krisztus, akiknek nincs más alapja. Bár mi emberek sokféle alappal próbálkoztunk történelem folyamán, bolondnak bizonyultunk, a bölcsek bölcsességét bolondságára. De Urunk, te, aki sokaknak botránykő voltál, akit megvetettek, elvetettek, kibúnyoltak, te lettél sarokkő, s te lettél az alap, amire fölépül a mi hitünk. Dicsérjünk meg téged, Jézus, hogy te vagy a mi hitünknek kezdője, szerzője, se vagy a bevégzője. Azért imádkozunk, Urunk, a téged segítségű hívókért, hogy azt a jó dolgot, amit elkezdtél bennünk, azt te fejezd be, te visszajövetelen napjára, amikor mindenünknek meg kell állni előtted, mert te visszajössz dicsőségesen ítélni elevenkedés voltad. Urunk, imádkozunk, hogy te neved Jézus. A te neved, ami egyenlő a küldetéssel, amiért jöttél, hogy szabadító legyél. Sokaknak egyre többeknek kívánatos legyen, Ura, jöjjenek te hozzánk, új életet kezdjenek, újjá szülessenek, megtérjenek, Isten gyermekei legyenek te általad, Jézus. Bocsáss meg, amikor a mi tanúságtételünk gyengíti te neved dicsőségét. Bocsáss meg a mi személyes bűneinket, a mi legtöbbször viselkedésünkkel, cselekedeteinkkel, beszédünkkel teszünk. Bocsáss meg az egyházközség vétkeit, amikor szeretetlenségünkkel, széthúzásunkkal gyengítettük, Urunk, a te adnyelvedet és dicsőségedet itt ebben a városban. Kérünk téged, hogy munkát közöttünk, az egységet és a szeretetet, hogy alkalmasak legyünk küldetésünk betöltésére. Hálát adunk, Urunk, hogy városunkban sok nyitott szív van. Hálát adunk, hogy önkormányzatunk is ilyen nyitott szív, ami testvérek házaink is, mindazok, Urunk, akik elfogadták meghívásunkat, mindazok, akik szeretettel gondolnak ránk és imádságban velünk vannak, Urunk, áldnánk Mezőföld egyházmegyéket is, Dunántúli egyházkerületünket is, annak vezetőivel, lelkészeivel, áldnánk önkormányzatunk vezetőit is, add, Urunk, hogy minden közös munkánk a te dicsőségedet és városunk javát szolgálhassa. Úgy köszönjük, hogy a te evangéliumod az önmagában is entitás, politikai entitás, mert így mindannyian tudunk a városért munkálkodni, a helyért, ahol élünk, a közösségért, minden cselekedetünket átadhatja. Te evangéliumod, Jézus, a te szereteted, te megmentő kegyelmed, akkor így együtt tudjunk megdicsőíteni téged. És hálát adunk, Urunk, a templomunkért, hálát adunk, Urunk, hogy jó reménysége lehetünk, hogy itt akkor is a gyülekezet, amikor mi már nem vagyunk, akkor más a gyülekezet, már más a lelkész, más a presbiterek, mások a vendégek, neked akkor is veszik népelet. Kérjük ezért, hát megtartok kegyelmedet. Hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged, 20 éves évfordulónkért. Hálát adunk, hogy a torony irányíthat, hogy a harang hívhat, időket szabhat, ünnepeket, de minden hirdetésének alkalmai. Ezért dicsérünk téged. Könyörű Úrunk, hogy a te megtartó kegyelmed legyen a mi gyászolóinkkal is, fájdalmas szívünkkel, legyen a magányosokkal, hogy ember találjanak, legyél Úrunk azokkal, akik betegek, pedig gyógyítójuk és szabadítójuk. Így is járt közöttünk Jézus, hogy megdicsőíted magad közöttünk. Imádkozunk, Urunk, a szenvedély betegekért, hogy szabaduljanak maguk választott a rabságunkból. Könyörű mindazokban. Segítségünk hibáltatlan a nevedet. Könyörű magyar népeden. Könyörű egyházaidon. Könyörű a Krisztus hívőkön, Atyán. Jézusért kérünk. Amen. Fejtje fennállva mondjuk el az Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról ellen feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Most pedig vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet. Hittel együtt az Atya Istentől, az Úr Jézus Krisztusról. A kegyelem legyen mindazokkal, akik elmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Tisztelt ünneplő gyülekezet, az ünnepi köszöntések előtt hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. És az utolsó tanulmányunk hirdetéseiből szerdán este 6 órakor folytatjuk tovább a Bibliakört. Júliusban lesznek még ezek az alkalmak. Július és augusztus hónapokban között bibliórát tartunk csütörtökönként a gyülekezeti központban. Holnap indul a gyülekezeti központban, és egy utcában az iskola kerülő napfűzés hét, elsőtől hatodikos korosztály számára. Reggel 8-ra lehet hozni a gyermekeket. Még egy-két hely van, hogy még várunk gyermekeket erre a táborra is. Él és van a programunk, de összegyűlt tartós élelmiszereket, most a tanév végével kiosztottuk az iskolában, az óvodában és rászoruló családoknak is. A Széchenyi úti templom és gyülekezeti központ hirdetéseiből kedden este 6-kor keresztelő előkészítő lesz, este 7-kor jegyes oktatás. Szerdán délután 5 órakor a Talentum általános iskola tanítványa lesz a Széchenyi úti templomban. Csütörtökön a szokott rendben meg lesz tartva a biblióra és az ima közösség. Pénteken délután 4 órakor a keresztény fiatalok klubja találkozik az IFI, a biztos szikla klubban második szünetel a nyáron, és péntekenként 4 órára várjuk a fiatalokat. Közérdekű híreinkről és eseményeinkről. Jövő hétvégén indul a REM Balatonfüreden. Péntek, szombat, vasárnap lesz az a 3 napos találkozó. Székesfehérváron szombaton reggel 8-kor indulunk a rendben busszal a gyülekezeti központ hátsó parkolójában. 7:45-től találjuk azokat, akik busszal jönnek. Kérjük, hogy akik busszal szeretnének jönni, iratkozzanak fel a lelkészi hatalmat, mert most a Isten tisztelet után jelezték nekem, hogy Szabó Balázs felvételne. Akik már előre regisztráltak a rendre, az a felvonyt élveznek a közös buszindulásra. A nyári táborainkban és rendezvényeinkben, ez részletesen elolvasható a hirdetésekben, két tábor hirdetett még a közeli határidő miatt. Június 27-től július 1-ig lesz a gyülekezeti napfűzés tábor a gyülekezeti központban, erre is lehet jelentkezni. családjában. Elmond Csepel Lászlóné született Keller Anna 75 éves korában, a temetés a 22. szerdán fél 10-kor lesz a Sósolyi temetőben, református temetőben, és elmond Barbi Ulányi született Tilotás Katalin 79 éves korában, a temetés a 23. csütörtökön lesz fél 15-kor a Délavicsi temetőben. Az Úr legyen gyülekezetünk őrizője és pásztora, ő töltsön mindannyiunkat a reménységgel, Jézus Krisztus evangéliuma által. Amen. Most pedig a köszöntések következnek. Először is hadd köszöntsem én önkormányzatunk részéről megjelent kedves vendégeinket, hadd köszöntsem először is Balsai István városunk korábbi polgármesterét, államtitkárát, és ezeket a Fehér megyei közgyűlés ekkori elnökét. Köszöntünk szeretettel, és hadd köszöntsem dr. Kovács Béla, a Sándor képviselőt, az Önkormányzat Jogi Bizottságának elnökét, és üdvözletét küldi dr. Horváth Miklósné, Saci néni is képviselőasszony, pénzügyi és költségvetési bizottság alelnöke is. Hadd köszöntsem az egyházterület részéről ugyanakkor tisztelt a Köntös László egyházterület lelkész főjegyző, püspök helyettes, köszönjük, hogy eljöttél közénk és hirdetted is a igényét. Hadd köszöntsem egyházterület részéről a tisztelt Nemes Gyula lelkész főjegyző, esperes helyettes, aki itt van közöttünk, és Kovács János egyházterületi főgondnokot, kedves feleségével együtt. Kimentését kérték, a mai alkalomra van kimentésüket kérték dr. Csápalkovi András, Székesfehérvár megyei város polgármestere, valamint főtiszteletű Steinbach József, Dunántúlai egyházkeretű püspöke, nagytiszteletű minden vállalatok közöttől egyház megye esperese, nagytiszteletű Somogyi László lelkészi elnök, gyülekezetünk részéről ő végzi a temetést most a délután egyetünk is közöttünk, valamint nagytiszteletű Bányai László nyugalmazott lelkipásztor szintén kimentését érte, de ő is fog köszönteni bennünket levélben. Hadd kezdjük most akkor a köszöntéseket, illetve megemlékezést. Először hadd kérjem a Szabó Balázs templomépítő presbiterünket. Hála Istennek, hogy Balázs Bácsi több templomépítő presbiter is itt lesz közöttünk. Most hadd kérjük velük, hogy egy rövid megemlékezéssel kísérjük.
Összedutták a fejüket, és hát állott el aztán, hogy ő a megoldást tudnak, hogy nem előtt szokványos, földön Sándor bácsi a fa szerkezetre rátette a bőrösségre, nem rákészítette teljesen, mint rákészítettek egy nagy alulú darú, aki nem tudott állni, már nem volt itt a lépcsőzsámúja, rák, és fölemelte az egész fa szerkezetet a fára tetőben, és fölemelte a magasba. És hát közben, pedig hát gondolkodott ő, illetve hát meg is hallgatott aztán egy gyönyörű csillagot a tőle, tehát őre, amelyiket aztán megint egy nagyon érdekes úton mondott, akkor már lehetőség volt olyan lépésekre is, hogy a valamit, hogy állami vállalatot számított, kikapozta a lótraim fényezőzel vezető, és a vezetőség megengedte, hogy volt egy síkre, kikapozva a pillanatási testékkel ezt a korona tiszt, illetve valamennyi óra mutatót, ugye három óra készült, és hát a mutató is volt a festésre. Tehát ezekkel kiegészülve elkészült a koronát, és hát ezek után felültően úgy döntött, hogy hát akkor egy harmadszentelés tervezett meg, de hát ez még hozzátartozott az is, hogy nagyon sokan tudjuk, hogy hát olyan óra nélkül nem igazán jó, és ezért elindult egy olyan tevékenység, aminek a történetét, a Toronyúra történetét 20 évvel ezelőtt egy ünnepségre elmondtam, hogy ezt szeretném felolvasni. A Toronyúra története. Hiszük, hogy egy templom és a legyük a torony hosszú időn keresztül illetve majd a túlhatalmát. Úgy gondoljuk, hogy a torony is ne csak Istenfelé mutató jellege, de adjunk a fegyverzításnak, hogy gondjainkban, időválasztásunkban is. Így kerül megnevezésre, majd Kovács Jelmű fehérvári órásmestere közösen beépítésre a toronyra, amely három irányban mutatja az időt. Mi legyen az egy oldalról, ahol legkívásítanak, kézenfekvő volt a válasz, hogy legyen napóra. Itt kicsit megjegyen nem sokan veszik észre, hogy igen, a hátad előbb lévő falon egy toronyra van, hát sem is a fekvő miatt igazából nem nagyon lehet látni, de jól funkcionál még most is. Isten megengedte nekünk, hogy sok-sok megbeszélésre, közös ötlendésre alakítsuk a teleket, szakma ismereteink összítség ételével találjuk meg a műszakilag legjobb, és egyben a legtartóságosabb utat. Így készült el a három óra alatt zománcolással, a mutató festéssel és a megnyitó szerkezet. A közös probléma felváltás során jutottunk el arra gondolatra, hogy az órát össze kellene kapcsolni a harangban, illetve olyan szerkezetet kialakítani, hogy a későbbiekben több harang vezérését egyben rendet is végezett. És az úr elvezette bennünket svéd is munkát, helyére a testvérvárosába, ahol találtunk egy testvér ületületet. Mikor megemlítettük, hogy a legkülönbözőségű elektronikus úr a vezérlővét Németországban kelte, testvéri szintán vállalta, hogy megveszik ezt volt ki, és nekünk a jelenték hozzá a egy napon megérkezett a tárkorjánték. Ha most eltekintünk a Toronyra, a Kovács Jelmű órásmester precíz munkáját a tórát, amely ismét ékes bizonyítéka Isten kegyelmének, a testvéri világületek egymás találásának, az önzetlen Isten tulajdonjának segítenekadása. És a napon be eljártunk, mert a tórát tekintünk, vagy ha halljuk a tórát is, adjunk rá az Istennek rajta között kegyelmét. Ezt olvastam föl 20 évvel ezelőtt a ünnepségen. Végül is a Petrikérő munk, miután minden adott volt, 1996. június 7-én tartott ülésén határozott a harmány szentelés idejéről, melyet 1996. június 23-án vasárnap 17-től 30 szentelésen valósítottak meg. Az elkészült harangtorony, a hűrúra szerkezet és a harang felszentelése és elhelyezése dr. Mátyus Mihály püspökök szolgálatára kerül megrendezésre. Fölírtam valamit egy külön helyre azt is, hogy boldogsása is időben a Csumaszkodt Kálmán kulcs közlemekedéssel körülbelül a harang mégis remekére, tehát délután volt. Azóta hála Istennek még egy harangot sikerült beszerezni, egy kisebb harangot, ide nagy harang az egész órákat, a kis harang pedig a negyed órákat fűti, amit hát így ez a sérült mindenkit adott számítógépes vezérlés vezérjel. És hát azóta is szólnak a hangjaink, hogy jól jelzett idő, és itt lennünk el ma is Isten imádására. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Balázs bácsi a megemlékezést. Folytatjuk a köszöntések során, hogy mielőtt elfogadták meghívásunkat. Hadd kérjem most először is Varsai István urat, városunk egy polgármesterét, köszönjük a gyülekezet világos részéről.
Milyen tisztelet Budai Kicsi 20 éves hálóban is tett tisztelet. Nagy tiszteletű főjegyző úr, nagy tiszteletű úr, kedves gyülekező. Egy több mint 1000 éves város történetében ez a 20 év egy szívrobbanás, egy pillanat. Jó szívvel emlékezett vissza azokra az időkre, amikor elkezdtük azt a város lelkiségét, visszaalakító, átalakító tevékenységet, ami a mai napig is fejlődik és kivonhatott. A fiataloknak említem meg a visszaemlékezések sorában, hogy a Budai út 1985-ben vörös hadsereg út volt. A város legmagasabb pontján nem templom, vagy történelmi emlékhely volt, hanem egy csövével a város és Nyugat-Európára irányuló ágyú tank. 1987-88-tól kezdődött el a változás. Itt Székesfehérvár most már megelőztük a többi városnak a átalakulással kapcsolatos történelmét. Ebben a Szent Istvánnél nagy segítségével volt, ahol megismerhette Márkus Tükör urat. Korábban már ismertem, viszont az osztálytársam volt Szabó Gyula, Szabó Esvelesor, nagy tisztelt urat, és nagy szeretettel szinte családtagként Várnai Marci bácsi felkészült. 1988-ban Márkus Tükör urnak a szavai szinte ostorcsapásként rázta fel a székesfehérvári helyen megyei gyülekezetek keresztjén és keresztény embereknek a lelkiismereti emlékezetekre a szavakra. 1990-et megelőzően a város köztereit és utcáit átneveztük. Levettük a tankot, és helyére visszakerült az az aranyú emlékünk, amit az előttem szóló megemlékezés is ismerhetett. Ezek még mind akkor történtek, amikor az oroszok itt voltak, hiszen ma szintén egy jeles minden nap, hiszen 25 éve gondolatja megszállott csapatnak. Székesfehérvár történetében az elmúlt 30 év olyan változásokat elvégezett, hogy amikor én a városhoz kerültem, nem az én személyem miatt, csak én ezeket emlékezem, a templom tornyok fölé emelkedő bérház magassága, lakótelep házak magassága egy szempont volt, hogy ebben a klerikális és hívő városban ne a templom tornyok rozsájának, hanem a lényeg. számtól olyan emberi kapcsolat, barátság és szeretet alakul ki a város keresztjén és hívő testületei között, amely az országban is példamutató és kérdőálló. Beindultak az egyházi iskolák, általános és középiskolák, a hitoktatás általánossá vált, és itt ma már keveseket, vagy talán senkit sem zavar a szó, mint amit ezelőtt 30 évvel még nem ismerhet. 30 évvel ezelőtt fiatalabban mondhatnom, az evangélikus templom helyén sokan egy pár épületet állottak meg, és arról beszéltek, hogy annak a eltávolítása, oltása gyakor. A barátok templom helyén, a templomban egy művelődési ház, vagy egy kórus, vagy zenemű bemutatása alkalmas helységet talál. Ennek az időszaknak hál' Istennek vége, és mindannyian mondhatjuk ma már nekünk, hogy Fehérváron úgy néz ki, úgy tűnik, hogy te benned bízunk, elejtől fogva valamit, téged szólítottunk hajlékunknak, úgy legyen. Örülök, hogy itt lehettem, és a megemlék között szóltam a szóval.
Ünneplő gyülekezet, kedves atyám, Még engem is kevesebben voltunk
Ti viszont a Krisztuséig vagytok, Krisztus pedig Istenünk. Én ezt kívánom ennek a gyülekezetnek, jelenleg és jövendőben a tagjainak, hogy itt legyünk együtt mindig, hogy ez a templom és vele együtt mi, Krisztuséig vagyunk, Krisztus pedig Istenünk. Úgy legyen. Amen. Ünnep Isten tiszteletünk végén énekeljük először a 65. Zsoltár első és harmadik versét, leinteket elfoglalva, majd rögtön utána fennálló énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 65. Zsoltár.